Véget vet a halálnak örökre. Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 23. Zsoltárunk első és második versét fennállva. A mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint az megírva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 15. fejezet, 42-től 58. verséig terjedő igeszakaszban. A hosszabb igeszakasz leülve hallgassa a gyülekezet.
Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva. Az első ember, Ádám, élőlényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adta nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged az ünnepért. Köszönjük neked az elmúlt hétnek az áldásait. Köszönjük mindazt az erőt, hitet, reménységet, megújulást, amit adsz nekünk azáltal, hogy itt vagyunk a te házadban, hogy olvassuk a te igédet, hogy elcsendesedünk, hogy emlékezünk mindarra, amit a te fiad érettünk tett. Emlékszünk arra a diadalra, ami nagypéntektől húsvétig történt. Köszönjük, hogy ez nem csak egy emlékezés. Áldunk téged azért, hogy a te lelked által ezt élővé, elevenné, valóságossá teszed a számunkra. Köszönjük, hogy ami akkor történt, az a mi számunkra valóságosan élő, mindennapos tapasztalat is lehet, hogy van győzelem a bűn, a kísértések felett, hogy van bűnbocsánat, hogy van reménység, hogy szólhat a húsvéti igehirdetés, hogy nem reménytelen a mi harcunk, hanem reményteljes a mi életünk. Mindenható Istenünk, megvalljuk neked, hogy nagyon sokszor mégis a vesztességet, a verességet, a reménytelenséget tapasztaljuk a munkában, az életünkben, a mindennapi küzdelmeinkben, annyira hiányzik belőlünk mindannak az áldása, amit te kész vagy újra és újra nekünk ajándékozni. Kérünk, bocsásd meg a mi kicsiny hitűségünket, bocsásd meg, amikor nem nyitott szívvel, kinyújtott karral várjuk a te erődet, és köszönjük, hogy a mai Isten tiszteleten lehetőségünk van arra, hogy ami üres, ami sokszor csüggedő szívünket, megtöltsd a te ígéddel, a te lelkeddel, hogy amilyen valóságosan esszük a kenyeret és isszuk a bort, olyan valóságossá váljon bennünk az az élet, az az erő, az a reménység, amit Jézus Krisztus szenvedése, halála és dicsőséges feltámadása hozott a számunkra. Kérünk, hogy te vedd el a mi szívünk hitetlenségét, kétségét, hogy nyitottak legyünk a te lelked munkájára, befogadóak legyünk a te igéddel, hogy megteremhesse bennünk az életnek a termését, gyümölcsét, hogy áldássá lehessünk mindazok számára, akikkel a következő napokban találkozunk. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, hallgass meg a mi imádságunkat, és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem, hogy a gyermekek jöjjenek ide az úrasztalához. Ilyenkor húsvét másnapján nem tartunk külön gyermekisten tiszteletet, úgyhogy most gyermekeknek hangzik a tanítás, és utána visszaülhetnek a szülők mellé a padban majd. Áldás békesség! Azért, hogy nem tudunk egy kört alkotni, ezért bátran fogjátok meg egymás kezét. Itt a gyülekezeti teremben látható ez a kupa, amely valamelyik sportverseny egyik jutalma is volt. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e közületek olyan, akinek van otthon valamilyen érme, vagy kupája, vagy oklevele valamilyen versenyen való részvételért? Nagyon jó. És most ide lehet jönni a mikrofonhoz, és elmondani, hogy ki miért kapta, sportért, nem? Sokáig fog tartani, akkor gyere, Csanád, bátran, akkor te mondjál, hogy miért kaptál. Így címszavakban.
Hát úgy, főleg úszásért, úgy sport, úszás, meg triatlon.
Nagyjából. Köszönjük szépen. Most, hogyha már Csanád megszólalt azért itt, hogy a gyülekezetünk családi körében, az hadd hívjam fel a figyelmet, hogy aki nem olvasta volna a Városházi Híradót, gyülekezetünk tagja, lelkes hittanosunk, a Rózsakerti Református Általános Iskolának a tagja, és éppen most március 15-én díjat kapott a kerületünkben. De ezt csak így zárójelben mondom most, hogy ismerjük meg egymást. De a többiek is lelkesen jelentkeztek, főleg sportért kaptátok, vagy van, aki tanulmányi versenyért? Sportért. Gyere, bátran, de szép. Az összes, neked az összes sport. Ki az, aki szeretne ilyet kapni? Szeretne bármilyen kupát, érmet kapni az életében, oklevelet? Hát van, aki bátran jelentkezik, hogy ő igen, szeretne még kapni ilyet. Többiek, azt hiszem, mindannyiunk számára fontos a győzelem, mindannyiunk számára fontos az, hogy elismerjék a befektetett munkát, hogy ez a sok, amit akár egy sportban, vagy a tanulásban, ez a sok erő, energia, amit belefektetünk, hogy azért kapjunk jutalmat. Ez teljesen természetes emberi dolog, emberi törekvés. És hát azt hiszem, a felnőttek között is sokan vannak, akik szívesen kapnának még az életükben bármilyen olyan dolgot, ami a megbecsülésnek, a munkánk, a fáradozásunk elismerésének a jele az életünkben. Ugye győzhetünk tanulmányi versenyen, győzhetünk sportversenyen, de milyen területeken győzhetünk még az életünkben? Csak versenyhelyzetekben lehet győzni? Például azt mondják, hogy nem csak versenyhelyzetben, hol lehet még győzni? Milyen helyzetben szerintetek? Matek versenyen is, igen, ez nagyon fontos. És hát az is nagyon fontos, hogy győzhetünk egy-egy rossz tulajdonságunk felett, hogy elhagyjuk azt például. Akár győzhetünk a lustaságunk felett is, hogy legszívesebben még nem kelnénk fel, de mégis felkelünk, vagy győzhetnénk a felett, hogy hát én most semmit nem akarok segíteni, és aztán mégis, hogy hát édesanyám ott van a konyhában, készíti a finom ebédet, hát mégis csak kimegyek és segítek a terítésben. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amikor saját magunk fele győzünk azért, mert valami olyat teszünk, ami nehéz, nem természetes lenne, és mégis megmerjük tenni ezt. Igazából az nagyon fontos, hogy az életünkben törekszünk a győzelemre. Mindannyiunknak fontos ez, és ez nem csak a sportversenyekben, hanem sok-sok területen győzhetünk, hogyha elérjük azokat a dolgokat, amiket szeretnénk, amit fontosnak tartunk. De még visszatérve a sportgyőzelemre, azt szeretném megkérdezni, hogy egy győzelem igazából szerintetek kié, hogyha győz egy valaki, az csak azt az embert érinti, vagy másokat is érint? Hogyha csapatban vannak, akkor minden csapattagot érint. Hogyha valaki egyedül sportol, akkor másokat is, de kiket érinthet? Bármilyen. Aki végig tudja csinálni, nagyon jó. Tehát nem csak a győztes, hanem aki végig tudja csinálni, mindenki érint ez a győzelem, az is egy nagyon jó érzés. De én most azt szeretném mondani, hogy képzeljétek el, hogy egy győzelem mögött nem csak az az egy ember van, akinek a nyakába akasztják az érmet, vagy megkapja a kupát, nem is csak azok a csapattagok, hanem ott vannak az edzők, a felkészítő tanárok, ott van a család, aki elviszi az edzésekre, vagy aki elviszi a külön órákra a gyermeket, akkor ott vannak a rokonok, akik mind örülnek, sőt, akár az egész iskola, vagy akár egy gyülekezet is, tehát nagyon sok ember. Hogyha pedig valaki olimpiai győzelmet ér el, ott vannak a szurkolók, ott az egész ország. Amikor felhangzik a himnusz, akkor ugye nem csak az az egy ember örül, meg sír néha, meg a riporter, akik ott vannak közel, hanem még azok is meghatódnak, akik a tévéképernyőink keresztül nézik, vagy a rádióban hallják. Egy győzelem mindig sok-sok embert érint. Én igazából most arról a győzelemről szeretnék húsvét hétfőn beszélni, amit Jézus Krisztus ért el, amit Jézus Krisztus vitt véghez, arról a diadalról, és az mindannyiunkat érint. Az ő győzelmében az a csodálatos, hogy tényleg nagyon sok embert, a világ minden emberét érinti, az, hogy ő győzedelmeskedett, amikor feltámadt a halálból. Győzelem volt már nem csak a feltámadása, hanem az is, hogy vállalta értünk a szenvedést, de diadal volt az, ahogyan ő feltámadt a halálból. Jézus a győztes legyőzte mindazt, amitől az emberek félnek, a betegséget, a bűnt, a szenvedést, a halált, és ő részesít bennünket a győzelméből. Most egy kicsit készülünk a konfirmációra, ugye múlt vasárnap volt, ki az, aki közületek látta a konfirmáció is? Tiszteltet? Hát akkor egy kicsit most felkészülünk rá. A hitvallásaink tanítanak minket arra, ami fontos a keresztény hitünkben, és a Heidelbergi Kártéban, ami összefoglalja a hitünk tanításait, van egy ilyen kérdés, hogy mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Hogyan részesülünk mi Krisztus feltámadásának a csodájából, győzelméből? Három dolgot szeretnék mondani. Az első, feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket is részesítsen abban az igazságban, amit nekünk halálával szerzett. Jézus győzött, legyőzte a halált, ez a legfontosabb, és ezáltal ad nekünk bűnbocsánatot. A második, az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Ez egy kicsit hasonló ahhoz, hogy amikor valamit nem szeretnénk, mégis meg tudom tenni, hogy tudok a bűnnel harcolni, hogy tudok Krisztus követőjeként élni. És a harmadik dolog, hogy Krisztus feltámadása, ami dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga a számunkra. Tehát ami nagyon nagy reménységünk, hogy ahogyan Krisztus feltámad, ugyanúgy majd mi is részesedhetünk ebből a csodából, amikor ő visszajön. Azt szeretném mondani tehát, hogy Jézus feltámadása már most bűnbocsánatot, erőt és életet jelent a számunkra. És egy dolgot szeretnénk még befejezésről mondani, hogy ugye nagyon sokszor az van, hogy valaki már győzött a versenyen, de az eredményhirdetésre még várni kell. Az is lehet, hogy néhány órát, de előfordulhat, hogy valami olyan verseny volt, vagy olyan esemény, hogy nem néhány órát, hanem akár még hosszabb időt is kell várni az eredményhirdetésig. Attól mondhatjuk, hogy ez az ember győzött, hogyha később lesz az eredményhirdetés? Igen, természetesen. A győzelem már megvan, de később lesz mindenki számára nyilvánvaló. Hát képzétek el, a húsvét erről szól, hogy Jézus már győzött, mert feltámadt, ő élő, erősebb a halálnál is, erősebb a betegségnél, a szenvedéseknél, de a fontos, hogy erősebb a halálnál is, de ez mikor lesz teljesen nyilvánvaló, tudja valaki, mikor lesz az eredményhirdetés teljesen egyértelműen, hogy mindenki tudja, hogy Jézus a győztes. Tessék? Amikor visszajön a földre pontosan. Tehát gondoljunk arra, hogyha bármilyen érmet, kupát látunk, ne csak arra, hogy hálásak vagyunk Istennek a képességeinkért, hanem arra a nagy győzelemre, ami húsvétkor történt, és aminek az igazi csodája és eredményhirdetése még inkább nyilvánvalóbb lesz, hogyha Jézus visszajön majd újra erre a földre, amikor láthatjuk, hogy igen, most már mindenki tudja, hogy ő a győztes, mert ma még, ugye mi tudjuk, akik a templomban vagyunk, akik hittanórára járunk, akik hiszünk benne, de egyszer mindenki meg fogja tudni. Áldás békesség! Köszönöm szépen, visszaülhettek a padba most, jó? Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 372. dicséret első versét. húsvéti evangéliumot Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelének 15. fejezetéből, az 54. verstől 58. versig terjedő igeszakasz alapján hirdetem közöttetek, így szól Istennek szent igéje. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Minden keresztelő úrvacsora alkalmával elmondjuk templomunkban csodálatos hitvallásunkat, az apostoli hitvallást. És ennek hitételei közül még számunkra, a gyakorló keresztjének számára is a legtöbb kérdést felvető tétel vagy szakasz, ez hiszem a test feltámadását és az örök életet. Azt gondolom, hogy ma is nagyon sokaknak problémát jelent hinni a feltámadásban. Kettősség, vagy talán éppen kétség van bennünk, ez még jobban kifejezi talán azt, amit érzünk, hiszen egyrészt a húsvéti evangélium egész keresztjén hitünk központi üzenete. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint eltemették, és harmadnapon feltámadt a halottak közül. Ez a középpontja, ez a lényege az egész keresztjén hitnek, minden ige hirdetésnek, a hívő életnek, hogy Jézus meghalt, és feltámadott érettünk. És ezt még úgy el is hisszük. Hisszük azt, hogy Jézus feltámadt húsvét hajnalán, de a másik oldal, ami miatt a kettősség van bennünk, saját feltámadásunk, elhunyt szeretteink feltámadásának a kérdésében már sokkal nehezebb helyzetben vagyunk. Annyira felfoghatatlan és olyan nehéz hinni a feltámadásban. Úgy vagyunk, mint a korintusi gyülekezet tagjai, akiknek Pál ezt a levelét írta, hogy nagyon sokszor mi is csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Jézus halála és feltámadása által hozott kegyelmet, bűnbocsánatot elfogadjuk. De Krisztus diadalmas feltámadásának az áldásai csak a földi életünkben, a földi életünk eseményeire vannak hatással, úgy érezzük sokszor. Aztán a fájdalmas tapasztalat, hogyha még úgy érezzük, hogy arra sem annyira érezzük, abban sem annyira érezzük ezt a hatást. Úgy gondoljuk mi is sokszor, hogy legyen erőm, tudjak imádkozni, kapjak bűnbocsánatot, legyen egy lelki otthonom, feltöltődhessek, de aztán, hogyha véget ér a földi életem, akkor úgyis minden véget ér. Éppen úgy gondoljuk sokszor mi is, hogy a feltámadás az igazából egy rokon értelmű kifejezése a megtérésnek. Az a lényeg, hogy lelkileg itt a földi életben odaforduljak Isten felé, és valami plusz, tehát ne csak a földi dolgokkal foglalkozzam, hanem ilyen lelki áldásokban is részesülhessek, és nem gondolunk tovább a földi életnél. Ez már igazából akkor egy másik vallás felé visz minket, ahol hiányzik a feltámadásba vetett hit és annak a reménysége. Sokan azt mondják, hogy de hát mi ezzel a probléma? Olvassuk a tékozló fiúnak a példázatát, amikor azt mondja az atya, hogy ez az én fiam, Meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Erről van szó, hogy aki megtér, az igazából már feltámadt. Ez a lényeg, és nincs szükség most tovább azon gondolkodni, hogy hogy is lesz ez a feltámadás. Az új élet, az természetesen nagyon fontos, hiszen ahogyan hallhattuk a gyermektanításban a KT-nak a válaszát, ebben benne van az is a számunkra, azért felidézzük, hogy feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket is részesítsen abban az igazságban, amit nekünk halálával szerzett. Itt van a bűnbocsánat, a kegyelem. Az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Erről olvashatunk a tékozó fiú példázatában, és nagyon sok igében, és ezt tapasztaljuk, amikor valaki Isten mellett dönt az életében. De van egy harmadik rész, amit nagyon sokszor elfelejtünk, hogy Krisztus feltámadása, ami dicsőséges feltámadásunknak is bizonyos záloga a számunkra. Mi hívő embereként is csak annyit remélünk, amennyink most van. Nagyon sokszor. És persze, hogy igaz az, hogy már az örök élet itt elkezdődik, ez teljesen igaz az életünkben, annak az áldásai már most itt elkezdődnek, de azért annak a feszültségében élünk, hogy most mennyi áldást kapunk, de még nem látja mindenki Krisztus dicsőségét, még nem látja mindenki az ő feltámadásának a dicsőséges következményeit, áldásait. A hívő ember számára ez valóság, de ez még teljesebb valóság is lehet a számunkra. Isten többet adni kész, mint hinni emberész. Nem csak azt, amit most kapunk, hanem ennél sokkal többet, sokkal dicsőségesebbet élhetünk át majd Krisztus visszajövetelekor, ahogyan a gyermekek is mondták. Pál megkérdezi ezzel az ige szakasszal ebben a levélben a korintusi gyülekezetet igazából, hogy hiszitek-e a feltámadást, mert ő úgy hallotta, hogy az a probléma, az a tévtanítás a gyülekezetben, hogy nem hiszik a feltámadást. Krisztus feltámadását még igen, de elhunyt keresztény testvéreik feltámadását és a saját feltámadásukat már nem. Mert többször hallhattunk bibliaórákon, Isten tiszteleteken arról, hogy a görög gondolkodás számára miért is volt nagy botrány a feltámadás, hiszen ők a lélek halhatatlanságában hittek, és úgy gondolták, hogy a test az csak egy börtön, és azzal, hogyha meghal egy ember, akkor a halhatatlan lélek megszabadul a börtönétől, és igazából nincs szükség a test feltámadására, mert maga a halál megszabadít ettől a börtöntől. És hát ebben a gondolatban nőttek fel a korintusi emberek, és nagyon nehéz volt elfogadni azt, hogy igen, van feltámadás. Ebben az egész fejezetben, amit már napok óta olvashatunk a bibliaolvasó kalauz szerint, igazából Pál apostol annak kapcsán, hogy a korintusiak nem hitték el azt, hogy van feltámadás a hívők számára, nem hittek a test feltámadásában, Pál apostol egy csodálatos tanítást adott nekünk arról, hogy igenis hisszük, a keresztényekként higgyük a feltámadást. Pál szerint, aki nem hisz a feltámadásában, az igazából nem hiszi el Jézus feltámadását sem, és onnantól kezdve, hogy nem hiszi el Jézus feltámadását, alapjaiban rendül meg a hite mindazoknak, és így akár a korintusi gyülekezetnek is, és ezt így fogalmazza meg Pál, hogy minden embernél nyomorultabbak vagytok, hiszen, hogyha Krisztus nem támad fel, akkor tartalom nélküli a prédikáció, hazuggá válik az ige hirdető, bűneiben marad a keresztény ember, megsemmisülnek a már elhunyt hívők, minden embernél nyomorultabb a még élő keresztjének helyzete. Hogyha Krisztus nem támad fel, hogyha nincs feltámadás, minden embernél nyomorultabbak vagytok. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. Teljes a diadal a halál felett. Ebben a korintusi levélben írott fejezetben nagyon sokszor elhangzik ez a kifejezés, hogy hiába való. És ez igazából az eredeti görög szó azt jelenti a szó szerinti értelem, hogy üres. Üres az Isten tisztelet, üres az ige hirdető, üres az egész élet, ha Krisztus nem támad fel. De az a húsvéti evangélium, hogy nem a mi életünk, nem a mi hitünk, nem a mi ige hirdetésünk üres, hanem Jézus Krisztus sírja volt üres azon a hajnalon, mert ő feltámadt, ő él. Testvérem, számodra üres Jézus sírja. Elhiszed, hogy Jézus erősebb mindennél, nem csak a gyógyíthatatlan betegségeket, nem csak az emberi gyengeségeket, bűnöket győzte le, hanem legyőzte a legnagyobb ellenségünket, a halált is. Jézus Krisztus diadalmaskodott akkor, amikor feltámadt a halottak közül. És ott a reménységünk, hogy majd, amikor visszajön, amikor megszólít, felébreszt minket, akkor teljes lesz a diadal a halál felett. Ezen a húsvét hétfőn ezt hirdetem nektek, testvéreim, Jézus Krisztusnak teljes a diadala a halál felett. Ő az igazán győztes, ő diadalmaskodott, ővé minden hatalom, minden dicsőség, az élet, az erő, és ebből részesíteni akar mindannyiunkat, akik itt vagyunk. Mert a gyermekekkel is beszéltünk erről, de azt hiszem felnőtteként is bevallhatjuk, hogy nagyon szeretünk győzni. Versenyezni nem mindig szeretünk, mert nagyon sokszor vert helyzetben vagyunk az élet különböző területein. Nagyon sokszor nem rajtunk múlik az, hogy hova jutunk, hogy mit érünk el, de azért az élet az a versenyről szól napjainkban nagyon is. A munkahelyen, az anyagi életben, a gyermeknevelésben, és néha még a gyülekezetben, a keresztények között is ott van a verseny, a vetélkedés, gondoljunk csak arra, hogy Jézus tanítványai arról vitatkoztak útközben egy alkalommal, hogy ki a nagyobb. Állandó versenyhelyzetben vagyunk. Így végig gondoltam, hogy tényleg az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy attól a pillanattól, hogy egy család számára ott az örömhír, hogy érkezik egy új kis jövevény, attól a pillanattól szüntelen versenyhelyzetben vagyunk, hiszen már rögtön mérik az anyaméhben, hogy mekkora az a gyermek, akkor a születésekor rögtön mérésekkel kezdődik, hogy belefér-e a megfelel a kritériumoknak mindenben, aztán, hogy mennyi anyatejet ivott, meddig táplálta az édesanyja anyatejjel, mikor indul el, mikor szólal meg, mikor jön ki az első foga, mikor lesz szobatiszta, mikor kezd el ugrálni, és még sorolhatnánk. Olvastam egy cikket még, amikor a gyermekemet vártam a parókia portálon, ahol egy édesanyja azt mondta, hogy én tiltakozom, nem fogok versenyezni, de hát sajnos azt lehet tapasztalni, hogy lépten nyomon az ember ebben él. És nem csak fogantatásától kezdve van az ember versenyhelyzetben, hanem a bölcsödében, az óvodában, ott rögtön majd be kell állni a sorban. Aztán jönnek a tanulmányok, középiskola, egyetem, aztán a munka, a lakáskérdés, a családi élet, a kereset, szüntelen, állandó versenyhelyzetben vagyunk. És vannak győzelmek, vannak vereségek, vannak helyezések, vannak célba érkezések, újrakezdések, elindulások, megtorpanások. Aztán eljutunk oda életünk során, lehet, hogy valaki már nagyon hamar, lehet, hogy valakinek sokára jön el ez a pillanat, amikor a legnagyobb vereségekkel kell megbirkózzon, amikor elveszítünk valakit, aki nagyon közel áll hozzánk, aki nagyon fontos a számunkra, és a legnagyobb vesztesnek érezzük magunkat, mert valakit nem tudtunk megmenteni, valakit nem tudtunk a haláltól megvédeni, valakinek nagyon sok mindent nem tudtunk megadni, amit szerettünk volna, és a legjobb teljesítményünkkel, a legerőteljesebb küzdelmünkkel sem tudjuk megmenteni. S hiába vagyok esetleg győztes típus, vagy hiába érek el sikereket az életem sok-sok területén, a legnagyobb csatában, amikor szeretteim életéről, vagy akár a saját életemről van szó, ott a kérdés, hogy vajon győztes lehetek-e, vagy csak veszíthetek. És az ember minél többet ér, ezt idősebb testvéreim elmondhatják bizonyára, annál több veresség, annál több vesztesség, annál többször látom, hogy elveszítem azokat, akik körülöttem, akik mellettem voltak, akik fontosak a számomra. És ebben a vesztesség érzésben, ebben a fájdalomban vajon van-e reménységem? Honnan kaphatok erőt? Mi az, ami segít ahhoz, hogy erősen, mozdíthatatlanul álljak, hogy tudjak szolgálni, hogy tudjak koncentrálni azokra a dolgokra, amik igazán fontosak ebben az életben? Jézus Krisztus megnyerte a csatát. Jézus Krisztus diadalmaskodott. Nem én kell, hogy megmentsem a szeretteimet. Nem én kell, hogy megnyerjem a csatát. Nem én kell, hogy a győztes legyek, hanem higgyem el, hogy aki a győztes, ő ismer, ő tudja a vesztességeimet, a fájdalmaimat, tudja a verességeimet, a kudarcaimat, és szeret, elfogad, és adja az ő kegyelmét, az ő erejét, az ő győzelmének a csodáját. Bár úgy tűnt, hogy győzött a bűn, mikor a keresztről lelkeket mosva hult alá a vér, mégis hiszem a Krisztus diadalmát, s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él. Nagypéntek nagyon sokak számára a verességről szól. A szeretet, a jóság, a másokért való szolgálat, az odaszánt élet verességéről. De mi keresztényeként tudjuk, hogy már az is a győzelemről szól. A szeretet győzelméről, a szolgálat győzelméről, arról a győzelemről, hogy mennyire értékes és fontos minden ember az Isten számára. Mi nagyon sokszor a fájdalmainkkal, a vesztességeinkkel odáig jutunk csak, nyugodjatok békében. Jézus Krisztus azt mondja, feltámadunk. Az ő feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak is bizonyos záloga a számunkra. Jézus Krisztus diadalmaskodott. És az ő diadala, az ő győzelme igazából az, ami erőt adhat a mi számunkra. Nem a mi teljesítményünkön múlnak a dolgok, hanem az ő diadalán és győzelmén. A látszat az, hogy nagypénteken elnyelte az életet a halál. És nagyon sok minden a mi életünkben is erről szól, ez látszik, hogy győz a szenvedés, a kísértés, a bűn, a sok-sok negatív hatás, ami az embert a társadalomban éri, de igazából megrendült a halál, megrendült a halál erődítménye, és igazából az élet nyerte el a halált. Az élet diadalmaskodott Jézus Krisztus feltámadásával. Ez a mi reménységünk, amit ilyen himnikusan fogalmaz meg Pál apostol ebben az ige szakaszban. Romlandóság helyett romolhatatlanság, gyalázat helyett dicsőség, gyengesség helyett erő. Mindezt kínálja számunkra ami Urunk Jézus Krisztus. Bár valóban abban a feszültségben élünk mindannyian, a már és a még nem feszültségében, hogy már annyi mindent kaptunk az Istentől, de még annyi mindenre szükségünk van, és még az igazi nagy csoda az előttünk áll. De nagyon fontos, hogy higgyük el, hogy a keresztény üzenet az nem arról szól, hogy hogy bízzál Istenben, és akkor nagypéntek nélküli, szenvedések nélküli, sikeres, egészséges ember leszel, hiszen ez a gondolkodás nem vág össze a mi élettapasztalatainkkal, és nagyon sok embert elriaszt, aki nagyon távol áll attól, hogy egészséges, sikeres életet élhessen bármilyen tekintetben. Jézus Krisztus arra hívott el minket, hogy megéljük azt, hogy ő a bűn, a betegség, a halál bilincsét széttörte akkor, amikor feltámadt, és minket is részesít az ő feltámadásának csodájában. Már most megízlelhetjük azt a győzelmet, amelynek a dicsőségét az utolsó napra tartogatja számunkra Jézus Krisztus. Nagyon fontos, hogy átgondoljuk, hogy vajon mi még mindig abban élünk, hogy a látszat az, ami megfog bennünket, vagy elfogadjuk azt, hogyha még nem is látszik annak a csodája, hogy Jézus Krisztus feltámadása mit jelent, akkor is ez az egyetlen igaz valóság a számunkra. Nagyon megragadó példa volt számomra az, amit olvastam Arany János utolsó idejéről, ezt bizonyára többen hallották már ezt a példát, hogy amikor már súlyos beteg volt, éppen a Lánchídon sétált, amikor valaki beszélgetett vele, és akkor megkérdezte, hogy nem fél-e a haláltól. És ő azt mondta teljes bizonyossága, hogy nem félek. És akivel beszélgetett, azt mondta, hogy hát igen, ilyen nagy ember nem is kell, hogy féljen a haláltól. És mondta, hogy nem, nem azért nem félek, mert én nagy ember vagyok, hanem azért, mert nagy az én megváltom. Testvéreim, amikor a halálra gondolunk, saját halálunkra, szeretteink halálára, és a feltámadás kérdésével foglalkozunk, akkor ott van a kérdés, hogy én elhiszem-e, hogy nagy az én megváltom, hogy hatalmas az én megváltom, aki legyőzte a halált. Calvin János írja az Institúcióban, a legnagyobb képtelenség volna az, hogy a testek, amelyeket Isten a maga templomaivá szentelt, a feltámadás reménye nélkül rothadjanak el. A legnagyobb képtelenség volna az, hogy a testek, amelyeket Isten a maga templomává szentelt, a feltámadás reménysége nélkül rothadjanak el. Milyen csodálatos lenne, hogyha mi nem ilyen képtelen módon gondolkodnánk keresztjén emberekként, hanem elhinnénk, hogy Krisztus az ő szent lelke által valóban templommá teszi a mi életünket, a mi szívünket, és aki az ő templomát már most építi ebben a földi életben, fel fogja támasztani majd az utolsó napon a dicsőséges feltámadásra is. Olyan jó lenne, hogyha mindannyian ezzel a reménységgel tudnánk emlékezni szeretteinkről, ezzel a reménységgel tudnánk előre tekinteni. Nem félelemmel, nem rettegéssel a szívünkben, hanem valóban megnyugvással, hogy az életem már most és holnap is az Isten kezében van. Nagyon sokszor mi annyira nem tudunk mit kezdeni a halállal, hogy nem is akarunk beszélni és gondolkodni róla, de igazából akkor, amikor az élet, a feltámadás ünnepét éljük, akkor nagyon fontos, hogy merjünk erre is gondolni, hogy merjünk hittel az életünk minden eseményét Istenre bízni. Nagyon megdöbbentő volt számomra, éppen az elmúlt héten bekapcsoltam a híreket valamelyik reggel, és egy olyan hirdetést hallottam, ami így eléggé megrendített, a budapesti temetkezési vállalat hirdetése, amiben felhívja a figyelmét az embereknek arra, hogy emlékezzenek meg elhunyt szeretteikről. Lehetőség van arra, hogy a budapesti temetkezési vállalat rendbe tegye a sírokat és virágokat ültessen szeretteink sírjára. Ez nagyon döbbenetes reklám volt a számomra, hogy ma már ideig jutottunk, hogy olyannyira nem beszélünk a halálról, hogy már a temetőbe sem kell kimenni, hanem megrendelhetjük akár interneten azt, hogy valaki még virágot is vigyen, és virágot is ültessen szeretteink sírjára. A hívő ember úgy tud emlékezni elhunyt szeretteire, úgy tud megállni a sírjuk mellett is, hogy a szívében reménység van, a feltámadás és az örök élet reménysége van ott mindannyiunk szívében. És el tudjuk mondani azt, amit olvashatunk nagyon sok sírhelyen is, hogy feltámadunk. Húsvét után erő, diadal, élet. Ez jellemzi a hívő embert, ez jellemzi a mi életünket is, és ennek lehetünk a részesei. Úgy hiszem, hogy az evangélikus énekeskönyvben van benne az az ének, győzelmet vettél, ó feltámadott, örök nagy dicsőség a diadalod. Krisztus diadala nem csak abban ad erőt, hogy én ne féljek a haláltól, hogy merjek imádkozni az én szeretteimért, az élő szeretteimért, és nyugodt szívvel emlékezzem eltávozott szeretteimre, hanem erőt ad ahhoz is, hogy a mindennapi életet úgy tudjam megélni, hogy nem hiába való az én fáradozásom, hogy nem hiába való az én munkám, az én életem, hanem nem üres, nem céltalan, hanem van célja, van értelme, hiszen Jézus feltámadása valóban értelmessé teszi az én életemet is. Dietrich Bonhoeffer, aki a 20. század nagy teológusa és mártírja volt, írta azt, aki a végső dolgok felől bizonyosságot nyert, annak a végső dolgok előtti dolgok sem közönösek. Hogyha tudom a végső dolgokat, hogy örök életem van Jézus Krisztus áldozata által és dicsőséges feltámadása által, akkor ez erőt ad a következő hét munkáihoz, a hivatásomhoz, akár a munkában, a családi életben, a gyülekezetben, erőt ad az imádsághoz, erőt ad a reménységhez, hogyha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek, mert velem van az én Uram, aki az erő, a diadal és az élet. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 436. A Szentjegyek vételére készülve énekeljük a 436. dicséretünk 1., 2., 3. és 7. versét. Hallgassátok meg, atyám, fiai, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az orvacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban. Mindenható Istenünk, fájlaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háború, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott erre a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, a mi kicsiny hitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyenként életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázva magunkat mondjuk el bűnvaló imádságunkat. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallás tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy ez szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életének jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, melyet megállt a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép renddel, a 440. dicséretet énekelje a gyülekezet közben. keresztény testvéreim, így szerette a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk. Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért, megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál bennünket. Követünk téged, Urunk. Hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk téged, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma 7 órától az énekkar várja szeretettel a testvéreket, a énekelni vágyó testvéreket. Én is nagyon szeretek énekelni, de sajnos a főéneket azt kifelejtettem, úgyhogy majd úgy készüljünk, hogy a hirdetések után először énekeljük a 347. dicséret első 3 versét, utána pedig a 356. dicséretünknek mind az 5 versét. Hirdettem azt, hogy holnap délelőtt 9:30-kor babamama kör lesz, este 6 órakor bibliaóra és presbiteri gyűlés utána. Szerdán 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, csütörtökön reggel 8 órától bibliaóra, ahol a heidelbergi KT-t tanulmányozzák a testvérek. Idén évfordulója is van a heidelbergi KT-nak, úgyhogy aki még eddig nem csatlakozott, nagy szeretettel buzdítjuk csütörtök reggel 8 órakor a bibliaórán való részvételre. Pénteken a konfirmációs, tehát a most konfirmáltaknak ifjúsági óra lesz. Itt dátumot azt nem látok, hogy hány órakor. 7 órakor, tehát 7 órakor ifjúsági órára szóljunk mindazoknak, akiket ünnepelhettünk itt múlt héten. Akkor szombaton délelőtt 10 órakor hittanóra lesz, 1 órától pedig énekes könyv javító női délután, tehát a testvérek itt többen lelkesen jelentkeztek arra, hogy rendbe rakják az énekes könyveket. Aki szeretne csatlakozni hozzájuk, szombaton 1 órától lehet jönni énekes könyveket javítani. A tavaszi női délután az majd április utolsó szombatján délután 3 órakor lesz. Tehát erre is majd úgy készülünk, hogy nem ez következik most, hanem énekeskönyvjavítás lesz szombaton. Este 6 órakor pedig vesperára zsoltáros istentiszteletre várjuk a testvéreket, és vasárnap délelőtt 10 órakor az istentiszteletünkre. A mai istentiszteleten Tatár Levente testvérünk olvasta fel az igét. Végső útjára kísértük Lámer Andrásné Nagy Viktóriát 90 éves korában. A vigasztalás igéit Máté evangélium a 24. része 44. verse alapján hirdettük. Legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Végső búcsút vettünk dr. Padányi Gézené, Csemicki Renkétől 93 éves korában. Az igét Jobb könyve 12. részének 10. verse alapján hirdettük. Az ő kezében van minden élőlénynek az élete, és minden egyes embernek a lelke. Gyors lefolyású, betegségben tragikus hirtelenséggel 34 éves korában elhunyt Mészáros Csaba, a Klauzer Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ igazgatója. A feltámadás reménységében kérjük Isten vigasztaló kegyelmét minden gyászoló testvérünknek. És hirdetjük ezt a jótékonysági hangversenyt, amiről majd kapnak a testvérek a kijáratnél, vagy el lehet vinni egy szoronyagot, azt hirdeti a számunkra, hogy a Rózsakerti Demény István Református Általános Iskola javára jótékonysági hangversenyt ad Sirákné Kemény Kinga énekművész és Sirák Péter orgonaművész a Budatétényi Szent István Király templomban 2013. április 19-én 18 órakor a részletek majd olvashatók lesznek a lapon.
Kedves testvérek, nagy szombaton ima délután tartottunk a növekedésért, testi és lelki növekedésért délután 4 óra és este 9 között. Köszönjük a szervezőknek és a részvevőknek az odaszánását, és reméljük, hogy ezzel hagyományt alapítottunk. A hírlevelet azt ne felejtsük el, aki még nem vitt tegnap, az ma vigyen magával. És kérjük, hogy aki a Halacska óvodába szeretné iratni a gyermekét, a sürgősen jelentkezzen, most már nagyon a vége felé járunk. A minden általános iskolába április 8-án, 9-én lesz a beiratkozás, aki a mi iskolánkba jelentkezett, az már megkapta az értesítést. És kérjük külön, hogy a szeptembertől elsős és ötödikes tanulók szülei hallják meg egyházunk való tartozásukat azzal, hogy gyerekeiket az órarend szerinti hit és erkölcstan tantárgyra iratják be. Tehát ez fontos, hogy az órarend szerinti be. Azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen 48-ban kisöpörte a kommunista párt a hitoktatást, most kerülhet vissza, és éljünk ezzel a lehetőséggel. Most már nincs ezzel különösebb gond, a logisztikát azt pedig meg kell majd oldani. Április 13-án cserkész és gyülekezeti közös kirándulás lesz Szentendrére. Akik kevésbé bírják a hegyek járását, azok szentendrei múzeumokat és a város nézhetik, akik pedig bírják a hegyjárást, az Pomásztól átsétálhatnak Szentendrére. A jövő évi gyülekezeti tábor augusztus 12-e és 17-e között lesz Berekföldön, Pap Tamás testvérünknél lehet jelentkezni rá. Kérjük, ne felejtsük el az 1%-ot, aki még nem töltötte be, hogy ezt adja egyházunknak, illetve a gyülekezeti alapítványnak, és külön kérem, hogyha lehet, akkor havi rendszerességgel utaljuk a támogatást a gyülekezeti szolgálatokra. A gyülekezeti látogató szolgálat is várja a támogatást, illetve aki mostanában csatlakozott hozzánk, kérem, hogy töltsen ki egy űrlapot, itt a pénztárosi asztalnál megtalálható, illetve a presbiterek közül is jó páran látom, hogy nem írták alá a meghívót, úgyhogy kérem, hogy aki még ezt nem tette meg, és itt van, az írja alá. Köszönöm szépen, és mindenkinek áldott ünnepet kívánok továbbra is.
Az áldás vétele előtt énekeljük tehát a 347. dicséret első 3 versét, és a 356. dicséretünknek mind az 5 versét.
Thank you.
Hála az Istennek, aki a diadalt adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen.